Úr Jézus, köszönjük neked, hogy ünnepelhetjük azt, hogy lejöttél ide a világba. Köszönjük, Uram, hogy kérhetünk áldást a mai alkalmunkra, kérhetünk áldást az ige hallgatásra, ige szólásra. Kérjük, Uram, hogy a te drága lelkeddel legyél közöttünk. Már eddig is nagyon sok minden elhangzott közöttünk itt a karácsonyról, a karácsonnyal kapcsolatban, és Zoli testvér is említette a Gyökösi Bandi bácsinak az egyik gondolatát, amit én szeretnék felerősíteni, amit bennem felerősített Isten lelke ezen az ünnepen, mégpedig az, hogy a karácsonynak a központi üzenete nem más, mint az, hogy Isten szereti az embert. Isten szeret engem, Isten szeret téged, Isten gondol rád, Isten törődik veled, Istennek nem közömbös a te sorsod, hanem Isten szeret téged, kimondhatatlan szeretettel. Ez alapvetően a karácsonynak az üzenete. Ez a legelső lecke, amit meg kell, hogy tanuljunk a keresztény életben. Ez a legelső lecke, amit egy vasárnap iskolai kisgyermek a vasárnap iskolában meg kell, hogy tanuljon valami a Biblia körül. Ez az alapvető üzenete kell, hogy legyen a gyerekeknek, ami a szívükbe kell, hogy vésődjön oda, be kell égetődjön, és soha nem szabad, hogy elfelejtsék, hogy Isten szeret bennünket. Hogyha valaki elindul Isten keresésében, ha valaki elkezdi keresi Istent, ez az első, amit minden könyv, amit az Isten keresőknek írtak, hogy a Krisztushoz vezesse őket, ami a legkardinálisabban, a legfontosabban ki van emelve, amit meg kell, hogy tudjunk, ez az alapvetés, hogy Isten szeret bennünket, embereket. Olyan ez, mint mikor az iskolában elkezdik tanulni az ABC-t, vagy az egyszer egyet. Amíg valaki nem tanulja meg az A betűt, vagy hogy egyszer egy az egy, addig egyszerűen nem lehet tovább lépni. Amíg valaki ezt a leckét nem tanulja meg, hogy Isten szeret bennünket, addig egyszerűen nem lehet tovább lépni, nem lehet tovább építkezni, nem lehet tovább előre haladni a lelki életben. Mégis azt tapasztaljuk, legalábbis én így szoktam tapasztalni, hogy ez az egyetlen egy dolog óriási nagy támadások alatt van. Az az egy tézis, ez a biztos fundamentum, amit Isten lefektetett, ami mozdíthatatlanul áll előttünk, hogy Isten a szeretet, Isten szereti az embert, ez az, ami akár kimondottan, akár kimondatlanul nagyon hamar meginog a szívünkben. Amikor jönnek a hétköznapi próbák, jönnek a harcok, jönnek a kísértések, jönnek a nehézségek, lehet, hogy nem mondjuk ki, mert tudjuk a fejünkkel, hogy Isten szeret bennünket, de a szívünkben felmerül az a nyomorult gondolat, hogy Isten talán nem szeret engem? Isten talán elhagyott engem? Azért kerültem ebbe a helyzetbe? És befészkeli magát szinte ez a gondolat úgy a szívünkbe, hogy nem bírjuk onnan kirángatni, csak akkor, ha elmúlt a próba, csak ha elmúlt a veszély. Miért van ez? Miért van az, hogy az a biztos fundamentum alapszikla, amit Isten lerakott nekünk mozdíthatatlanul, hogy Isten szereti az embert, amikor jönnek a kísértések, jönnek a próbák, úgy érezzük, hogy Istennek ez a kijelentése olyanná válik, mint valami ragadós, lápos ingovány. Belelépünk, és nem találjuk a biztos pontot. És feltesszük a kérdést, biztos így van? Biztos szeret bennünket Isten? Miért van ez így? Hát egyrészt, amikor gondolkoztam ezen, hogy miért kerülünk mégis ilyen krízisekben ezen a téren, azért, mert nagyon jól tudja a sötétség fejedelme, a világnak a fejedelme, lelkünk ellensége, hogyha ezt az egyetlen egy isteni kijelentést megingatja, hogy Isten szeret bennünket feltétlenül, minden körülmények között, onnantól kezdve nyert ügye van. Onnantól kezdve, hogyha a sátán elhiteti velünk, hogy Isten nem biztos, hogy szeret, nem biztos, hogy úgy szeret, ahogy vagy, onnantól kezdve, hogyha a sátán azt hiteti el velünk, hogy bár nézzétek meg a körülményeteket, nézzétek meg a dolgaitokat, és most nézzétek meg, hogy Isten szeret benneteket, felteszi bennünk azt a kételyt, hogy Isten talán mégse szeret, onnantól kezdve nyert ügye van. Óriási és felmérhetetlen károkat okoz az ember lelkében az, mikor Isten szeretetéről kétségek merülnek fel az ember szívében. Nagyon jól tudja ezt a lelkünk ellensége. Volt egy időszak, körülbelül fél év, amikor kijártam a Degri utcában, ott biztosan tudjátok, ott van egy ilyen fogyatékosokat nevelő intézet, és annak a intézetnek van egy hátsó nagy udvara, annak a hátsó udvarába építettek két házat, ezt úgy hívták, hogy startházat.
oda ezekben a házakban telepítették le, hát csúnya szóval mondva, azokat a fiatalokat, akik apátlanul és anyátlanul nőttek fel. Akiket elvettek a szüleitől az állam, mert a szüleik vagy nem tartottak rájuk igényt, vagy pedig egyszerűen olyan életmódot folytattak, hogy nem élhettek a szüleikkel, és el kellett venni a szüleikhez. És én volt egy fél év, amit kiálltam hozzájuk, hogy igét olvassak nekik, igét tanítsak, és azt vettem észre, képzeljétek el, hogy ezek a gyerekek, hát már mindegyik 18 év felett volt, sérült. Valaki, az összes lelki sérült. Ott az az alapállás, hogy az összes fiatal, akár fiú, akár lány, lelkileg, szellemileg, érzelmileg borzasztóan sérült. Lehetett látni a tekintetükön. Csupán, ha ránézett az ember, látszott rajtuk, hogy valami nincs rendben velük. Lehetett hallani a beszédükön, hogy valami komoly gondok vannak itt, és valamelyiknek nyilván testileg is látszott, mert a mozdulata is merevebbek lettek, másképp mozdultak, nem természetesen viselkedtek. Csupán az a tény, hogy ők nem egy meleg szülői körben, apuka, anyuka és családban nőttek fel, nem érezhették át, hogy szereti őket valaki, óriás és maradandó lelki károkat okozott az életükre. Olyan károkat, amelyek az egész életükre kihatással vannak. És tudjátok, ezt tudja lelkünk ellensége. Tudja ezt lelkünk ellensége, hogy amikor azt a tényt, azt a biztos pontot kiveszi a szívünkből, hogy Isten szeret bennünket, ami életünkben, lelkünkben ugyanilyen károk keletkeznek. És tudjátok, hogy miért nem tűnik ez fel? Mert az emberek többsége a Földön körülöttünk ilyen lelki nyomorúságban élt. És szinte már az lett az elfogadott, az lett a természetes, hogy az emberek lelkileg betegek. És az lett a különleges, az lett a furcsa, hogyha valaki lelkileg egészséges. Megfordult a világ. Beteljesedett az, amit a próféta mondott, a jót, jóra mondják azt, hogy rossz. És a rosszra mondják azt, hogy jó. Miért? Mert az emberek nagy többsége Isten szeretetének tudtán kívül él. Vagy pedig, ha ismeri is ezt a szeretetet, hallott is róla, egyszerűen nem foglalkozik vele. Na hát, Isten szeretetének mégis van egy biztos kinyilatkoztatása, van egy biztos fundamentuma, ez a felolvasott ige. Ez az egyetlen egy vers. Ha a Szentírásból csak ezt az egyetlen egy verset tartjuk szem előtt, akkor is megingathatatlanul ott áll előttünk, hogy Isten szereti az embert. Még egyszer olvassátok el. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldt el Isten a világban, hogy éljünk általa. Ez az egyetlen egy igevers megmutatja Isten szeretetének a valódiságát. Isten valóban szeret? Isten valóban szeret. Miért? Azért, mert egyszülött fiát küldte el. Kicsit utána olvastam a karácsonynak, és már a tudósok is egyre inkább a tudomány által alátámasztják azt, hogy a karácsonyi történet az a tudomány által is valószínűleg igaz volt. Csak gondoljatok arra, amikor a Máté evangéliumában van szó, a csillagnak a feljöttére. És már Kepler, a csillagász is azt mondta, hogy valószínűleg az lehet ennek a magyarázata, hogy a Jupiter és a Szaturnusz együtt állt ebben az időben. A halak csillagképben. Ez egy nagyon érdekes dolog. Én is rácsodálkoztam. Nem biztos, hogy ez volt az isteni jel, de mégis nagy valószínűségnek tűnik. Ugyanis ilyen nincsen csak 7-800 évente, képzeljétek el. És ezek a babiloni csillagkutatók, ezek nagyon jól tudták, hogy ilyen együttállás nagyon ritkán van. Náluk a Jupiter azt jelenti, hogy a világ uralkodója megszületett. A világ uralkodóját jelenti a Jupiter. A Szaturnusz pedig nála a zsidó népet jelenti. Mikor összeállt, együtt álltak, ugyanabba vonalba kerültek talán, vagy egymás mellé ez a két csillag, a Szaturnusz meg a Jupiter, ez azt jelentette, hogy a zsidóknál született meg a világ uralkodója. Nagyon érdekes dolog ez, mert mikor visszatekinthettek az ő lexikonaikra, akkor láthatták azt, hogy ilyen bizony nagyon ritkán történik, mindössze 7-800 évente. És ezért képesek voltak arra, hogy megtegyék azt a távolságot, röpke 1200 kilométert a Babilonból, távol-keletről, Jeruzsálembe, hogy megnézzék, hogy ki ez, aki született. Miért tették ezt meg? Azért, mert hittek. Akinél olvastam ezt a könyvet, egy teológus, nagyon érdekes, mert azt írta, hogy bár előttünk vannak ezek a bizonyítékok, amelyek valószínűleg, hogy igazak. Mert amikor arról írtak, arról számoltak abba a bölcsek, hogy a csillag pedig előttünk ment, akkor pont egy olyan csillagállás volt, ennek a csillagnak pont olyan volt, az volt az állása, hogy a Jeruzsálemből Betlehembe velé vezető útnak pontosan a folytatásában feküdt az a csillag. Olyan úgy állt előttük az a csillag együttállás, mikor kiléptek a jeruzsálemi kapuból, és elindultak a 8 kilométeres útra Betlehem felé, hogy megnézzék a megszületett mesiást, hogy ment-ment az út, és a csillag pont állt előttük, mintha az utat meghosszabbítottuk volna. Így úgy fejezi ki a Szentíró, hogy a csillag ott ment előttünk. Igazából előttük ragyogott a csillag. Akár még a tudomány is bebizonyíthatja, hogy igaz a karácsonyi történet. De mi nem ezért hiszünk. Mi nem ezért hiszünk. Mert én bennem sokkal több kétely van a tudomány megbízhatósága felől, mint a Szentírás megbízhatósága felől. Mi nem azért hiszünk, mert bebizonyították, hogy tényleg volt egy együttállás, és tényleg pont abban az időben volt a népszámlás, és minden egybe cseng. Ez tudományosan bebizonyítható. Nem ezért hiszünk. Azért hiszünk, ami hitünknek biztos fundamentum az, mert Isten leírta, hogy abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egy szülött fiát küldte le. Mi a kijelentett igében hiszünk. Mi ezért vagyunk hívők. Ezért gyűltünk össze karácsonykor, ezért ünnepeljük az Úr Jézus születésnapját, mert hívők vagyunk. Az, hogy hívők vagyunk, az azt jelenti, hogy hiszünk abban, amit Isten mondott. Hiszük azt, hogy a Szentírás Istennek igéje. Tökéletes, teljes, csalhatatlan, tévedhetetlen és színigaz. Hiszük azt, hogy ami megvan írva, az a mi életünkre van, üdvösségünkre van. És ezen nyugszik a mi hitünk. És mivel ebben le van írva, hogy Istennek a szeretete egészen nyilvánvalóvá lett abban, hogy Jézus Krisztus megszületett, ezért hiszük Isten szeretetét. És ha bármi ránk törne, bármi olyan megtámadna a gondolatainkat, hogy talán mégse szeret Isten, rögtön fellapozhatjuk az 1 János 4.9-et, és ott van, hogy Isten szeretete abban nyilvánul meg, hogy elküldte a fiát. És innentől kezdve minden kétséget félre kell söpörni, mindent háttérbe kell dobni, mert Isten megmondta, szeretlek téged. Örökkévaló szeretettel. Egyrészt ezt a sátán megpróbálja megtépázni. Ezt megpróbálja kikezdeni, hogy megingasson bennünket. De miért van mégis az bennünk, ezen felül a sátáni támadásokon felül, hogy mégis kételkedünk az isteni szeretetben? Mégis kételkedünk az isteni szeretet bizonyosságában? Tudjátok, hogy miért? Mert ott keressük a bizonyítékot Isten szeretetére, ahol Isten nem rejtette el bizonyítékot. Ott próbáljuk megfogni Istennek a szeretetét, ahol Isten nem akarja feltétel nélkül megmutatni az ő szeretetét. Keressük ezt az emberi kapcsolatainkban. Keressük Istennek a szeretetét, hogy meg tudjuk fogni, meg tudjuk ízlelni, meg tudjunk bizonyosodni Isten szeretetéről az emberi kapcsolatainkban. Tudjátok, amikor karácsonykor sok ember egyedül van, vagy aki éppen nincsen senki, aki ránézzen, idős vagy fiatal, nincsen egy barát körülötte, nincs egy társ. Tudjátok, hogy milyen gondolatok gyötrik az ilyen embereket? Elhagytak engem az emberek. Nincsen, aki rám nézzen, és ezzel együtt párhuzamosan Isten is elhagyott engem. Micsoda becsapás! Micsoda becsapás! Ez nincs összhangba egymással. Ez nincsen egyenes arányban, nincsen párhuzamba egymással. Vagy pedig nézzétek meg az emberi kapcsolatokból, hogyan szűri le az ember hamisan azt, hogy Isten nem szeret engem. Amikor az emberrel igazságtalanul bánnak, amikor az emberrel olyan dolgok történnek, amik megalázzák őt, felteszi az ember a kérdés, hogyan engedheti meg ezt Isten velem? Hogyan engedheti meg ezt Isten? Talán nem szeret engem? És nézzétek meg, ez mit hamisság, mert nem ebben mutatja meg Isten a szeretetét, hogy a kapcsolataim tökéletesek és rendezettek. Ezek időktől és körülményektől függnek. Tudjátok, hogy hol keresi még, kedves testvérek, az ember azt, hogy szereti őt Isten? Abban, hogy Isten kiáll mellette. Abban keresi Isten, ember az Isten szeretetét, várja, hogy Isten majd bizonyságot tesz az ő élete mellett, hogy ő mindenben meg fogja segíteni. De ez is hiú ábránt, ez is időktől és körülményektől függ, és Isten nem ebben akarja megmutatni az ő szeretetét mifelénk. Csak olvassátok el a Zsidókhoz írt levél 11. részből néhány verset. A hívőkről szól ez, akik Isten szemében igen becsesek és megbecsültek. Így írja a Zsidókhoz írt levél. Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki. sőt még bilincseket, börtönt is megkövezték, megégették, szétfűrtelték, kardélyre hányták őket, juhok és kecskék bőrébe bújdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínylődve. Ki állt mellettük Isten? Ki állt az ő földi létükben mellettük Isten? Úgy érezhették, hogy nem. Gondolhatták azt, hogy nem szereti őket Isten? Gondolhatták, de nem gondolták, mert tudták, hogy Isten a végén úgyis odafogadja magához őket. Vagy nézzétek meg, én most olvastam a téli szünetben, most nekünk téli szünet van a Jelenések könyvét, és ott is van egy megdöbbentő igevers. Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen és győzzön. Ez a sátánról szól. Megadatott a sátánnak, hogy a szente ellen, vagyis mi ellenünk, azok ellen, akik félik Istent, hadat indítson. De nem csak ez adatott meg neki, hanem még az is, hogy legyőzze őket. Milyen sors jutott némely hívőknek? Milyen sors jut a hívőknek sokszor? Nem azt tapasztalják, hogy őket Isten felemeli, hanem úgy tűnik, mintha Isten elhagyta volna őket. De így van ez? Nem így van. Mert ezek a dolgok Isten szívében el vannak rejtve, az ő tökéletes bölcsességén miért engedi meg ezeket? És időktől, körülményektől függnek. Isten nem ezekben akarja megmutatni, hogy szeret bennünket. Vagy nézzétek meg! Az emberek gyakran onnan akarják lemérni, hogy Isten szerete engem, szerete bennünket, hogy Isten jó előmenetelt ad a munkánkban. Ez se arra adta Isten, ez se egy olyan dolog, amiben Isten meg akarja mutatni a szeretetét, mert akár, hogyha Ászáfra gondoltak, aki a 73. Zsoltárban elkezdett gondolkozni, és azt mondta, ő is fennakadt ezen a dolgon, hogy a bűnösöknek halálukig nincsenek kínjaik. Nem érik őket csapások. Szívükben öntelt gondolatok járnak, gúnyolodnak, háborítatlanul gyarapítják vagyonukat. A szent életű Ászáf, aki Istennek a szolgája, egyszerűen megütközött a szívébe. Hát hogy lehet ez? Hogy lehet ez? Én itt élek, én beteg vagyok, én szenvedek, én nélkülözök, nyomorgok, sínlődök sok esetben, a bűnösök meg gyarapítják a vagyonukat, és bővölködnek, és még fellengzősen beszélnek is. Talán nem szeret Isten? Dehogy nem. Szerette Isten. De a földi előmenetet nem azért adja Isten, hogy az alapján bebizonyítsa Isten, hogy ő szeret bennünket. Nem az alapján adja. Sokszor abban várjuk, hogy Isten megmutassa, hogy szeret minket, hogy a családjainknak, vagy a gyermekeinknek jó lesz a sora. Hogy megtérnek. Hogy megtörnek a bűneiktől, és üdvösségre jutnak, bűnbánatra jutnak. De még ez se azért adta Isten, hogy megmutassa az ő szeretetét. Ez Isten kegyelmi ajándéka, de nem jelként adatott számunkra. Lássátok meg azt! Mennyi dolog van, amiben próbálunk kapaszkodni? Mennyi dolog van, amiben próbáljuk leszűrni Istennek a szeretetét, és nem azért adja azokat, hogy abban megmutassa a szeretetét. Tudjátok, milyen helyzetbe kerülünk, mikor ezekből akarjuk megállapítani, Isten tényleg szeret engem? Olyan, mint az az autóvezető, aki a hűtővíznek a hőmérsékletének a mutatóján próbálja megállapítani, hogy hány kilométer per órás sebességgel megy az autóval. Képtelenség. A hűtővíznek a hőmérsékletmérője nem arra szolgál, hogy megmutassa, hogy mi mennyivel megyünk az autóval. Vagy a fordulatszám mérőn próbálja leolvasni az autón, hogy hány liter benzin van még az autójában. A fordulatszám mérő nem arra van, az másra van. És Isten ezeket a dolgokat nem azért adja, hogy onnan vonjunk le következtetéseket, hogy szeret bennünket. Isten biztos fundamentumot tett le, ami biztosít bennünket, hogy szeret bennünket. Én három ilyen fundamentumot találtam a Szentírásban, biztos, hogy megáll minden esetben, ami biztosít bennünket arról, hogy Isten szeret bennünket. Az egyik ez, amit ki is emeltem, ami a igehirdetésnek az alapja, az 1 János 4.9, hogy abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egy szülött fiát küldte értünk a világban. Miben nyilvánul meg Isten szeretete? Egy szülött fiát küldte el a világban. Ez az első bizonyíték. Mi a második bizonyíték? Hozzátok fel, hogyha van nálatok Szentírás, de felolvasom nektek Római Levél 5. részét. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, mikor bűnösök voltunk. Ez a széknek a második lába. Krisztus meghalt értünk. Ez a kijelentés a széknek a második lába, hogy Isten biztosan szeret minket. Nem a körülmény, nem a családi életünk, nem a anyagi jólétünk. Ez a második láb. Krisztus akkor meghalt, amikor bűnösök voltunk. És van egy harmadik láb, az pedig a 103. Zsoltárban van. Mert amilyen magasan van az ég és a föld fölött, olyan nagy a szeretet az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet nyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket, amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz, hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból vagyunk. Isten szeretetének harmadik bizonyítéka, és még lehetne sorolni, csak azért kerestem hármat, mert a háromlábú szék már biztosan áll, az, hogy ő teremtett minket. Hogy az ő alkotásai vagyunk, és Isten szereti azt, ami az övé. Szereti azt, ami az övé. Abban mutatta meg, hogy elküldte a fiát, és hogy még már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Nézzétek meg! Ez az egyetlen kijelentés, hogy Isten szeret minket, ez a mi életünk. Ez a mi életünknek a záloga. Anélkül, hogy nem tudnánk ezt, hogy Isten szeret bennünket, enélkül a kijelentés nélkül nem tudnánk élni. Képtelenség lenne az élet. Tudjátok miért? Azért, mert az Isten szeretetének az ismerete vezeti az embert megtérésre. A legmélyebben azt tud szántani az ember szívében, ha tudja, hogy őt valaki szereti. Nekem az a legmegindítóbb, testvérek, a családi körben, hogy tudom, hogy a feleségem szeret, vagy oda jönnek hozzám a gyerekek, és mondják, szeretlek, apuka. Vagy ott van például, nem akarom név szerint nevezni, de van egy különösen eleven gyermekünk a négy közül, aki sokszor kihozza Andit a sodrából. De ez a gyermekünk mondja a legtöbbször Andinak, hogy anyuka, téged szeretlek a legjobban. Téged szeretlek a legjobban is. Tudjátok, testvérek, amikor valaki azt mondja nektek, hogy szeretlek téged, ez ennél mélyebben nem tud semmi szántani az ember szívében. Amikor tudod, hogy valaki szeret szívből, és amikor Isten szeretetét valaki megérzi, érzékel a szívében, az olyan mélyen tud szántani az ember szívében, hogy oda vezeti a megtérésről. Mikor valaki előtt egyszer felragyog, hogy Isten már akkor szeretett, mikor bűnös voltam. Isten úgy szeretett, hogy voltam, kopott a rongyosan, hányásba fetrengve. Igen, Isten úgy szeretett engem. Ez az, ami a legjobban meg tudja indítani az ember szívét. És tudjátok, hogy Isten szeretete így ad életet. De nem csak így ad életet, hanem az ő szeretete által tartja fel bennünk az életet. Miért? Mert Isten szeretete az, amely meg tud tartani bennünk az örök életre. Azt mondja itt egyszer a Szentírás, hogy kiválasztan el minket Krisztus szeretetétől. Nyomorúság, szorongattatás, üldözés, éhezés. Nincsen semmi. Egyszerűen Krisztus szeretete felénk változatlan. Változatlan, semmi nincs, ami elválasztod. És ez a változatlan szeretet az, amely visz bennünket egészen a menny felé. Tudjátok, ez az a szeretet, amely meg tudja tartani a mi gondolatainkat, hogy a mennyre nézzünk. Ez az a szeretet, amely leveszi a földi mulandókról az, ami ide tapasztalna, húzna le minket a világhoz, és a menny felé visz bennünket. Ez az a szeretet, amely távol tud tartani titeket a bűntől. A törvény meg a szabályok soha nem fognak titeket a bűntől távol tartani. Ha azt mondják neked, hogy ne csináld, úgyis meg fogod tenni. Biztos. Mihelyt kimondták, ne csináld, mihelyt megmondják neked, hogy ezt tedd, ezt ne tedd, ezt tedd, ezt ne tedd, szabályszerűen, mint egy klasszikus oszlop, onnantól kezdve biztos lehet benne 100%, hogy el fogsz benne bukni. De onnantól kezdve, hogy Krisztus azt mondja neked, hogy szeretlek téged, onnantól kezdve megvan az esélyed rá, ha te is akarod, hogy ne bukjál el a bűnökben. Megvan az esélyed rá onnantól, hogy ne fetrenj tovább a bűnökbe, és kikerülj az életre, hogy szabad életet éljél. Ezt kínálja Krisztus. Azért jött Krisztus, hogy életünk legyen, és bőségben éljünk. Képzeljétek el, hogy Krisztus szeretete az, továbbá, amely minden jó cselekedetre felkészít bennünket. Krisztus szeretete nélkül nem tudnánk jót tenni. Ha nem ismernénk Jézus szeretetét, képtelen lennénk jót tenni, nem tudnánk kitörni a saját korlátainkból. Most, hogy olvastam a karácsonyi történetet, felfigyeltem egy dologra, bár nagyon sokszor olvastam már, biztos te is, de én még erre nem figyeltem fel sohasem. Józsefnek a történetére, mikor meglátogatta őt az angyal. Máté evangéliumában van leírva. Nézzétek meg! Előttem József mindig egy óriási nagy erkölcsi magaslatokon állt. Amikor ezt örökíti meg róla a Szentírás, hogy József, férje József, mármint Máriának a férje József, igaz ember volt, nem akart őt megszégyeníteni, ezért határozta, hogy titokban bocsátja. Mikor ezt nagyon szeretem ezt a verset olvasni, mert Józsefet erkölcsi magaslatokba állítja, a hívők mintaképek, példaképen. Ez egy igaz ember. Ez azt gondolt, hogy bűnös a felesége, de mégsem akarta a halálát, mégsem akart neki rosszat, hanem elhatározta, hogy ma titokban el fogja bocsájtani. És nézzétek meg, József az ő kegyességével, Isten félelmével, a magas erkölcsiségével csak idáig jutott. Csak idáig jutott, és lefeküdt aludni. És tudjátok, mikor fölkelt, mit csinált? Egy egészen más dolgot tett. Fogta magát, és magához vette a feleségét. Azért, mert Isten megkereste álmában, és egy sokkal hosszabb útra hívta el, egy egészen más, magasabb útra hívta el, mint azt, amit ő az egész kegyességéből, vallásoságból valaha elért volna. Ő csak odáig jutott, hogy majd titokba elbocsátja. De mikor Isten megkereste, akkor eljutott oda, hogy magához veszi, hogy elhiszi, hogy az, ami aki a méhében fogad, az Istentől van, és hogy ő a világ üdvözítője. Látjátok, hogy mire képes Isten szeretete? Látjátok, hogy mire képes Isten keze bennünk? Sokkal többre visz bennünket, mint azt mi magunk erejéből valaha tudnánk tenni. Ezt mi nem tudtuk volna, nem tudnánk megtenni. József soha az ő kegyességéből nem vette volna magához Máriát. Soha nem hitte volna el azt, hogy biztos a szűztől fog, biztos az Istentől fogant, ami a méhében van, meg biztos majd, aki szület, az lesz a Mesiás. Dehogy is. Ide soha nem jutott volna, de Isten szeretetével találkozva egészen más útra keveredett. Olyan útra, amely magasabb az emberénél. Lássátok meg, hogy az Isten kijelentett szeretete az, amely bennünket életre visz, amely megtanít bennünket élni, győztes életet élni. Minden lelki bajunk, minden elhajlásunk, minden lelki torzulásunk abból származik az a gyökere, hogy ezt a szeretetet nem ismerjük, nem vesszük komolyan, nem foglalkozunk vele. Ha szeretnél egészséges lelkületű hívő lenni, ha szeretnél egészséges lelkületű ember lenni, ha szeretnél hitben növekedni, egyetlen egy feladatod van. Keresd, kövesd Isten szeretetét, és merülj el Isten szeretetében. Lásd Isten szeretetét! Úgy olvasd a Bibliát, hogy próbáld meg minden egyes verséből meglátni, hogyan nyilvánul meg ebben Isten szeretete én felé. Tudod, amikor megérted, és egy picit megizlelsz Isten szeretetéből, alapjaiból fog megrendülni az életed. Alapjaiban kezd megváltozni a gondolkozásod. Olyan utakra tévedsz a te gondolataidban majd, a te tetteidből, amitől te is meg fogsz ijedni. És azt mondod, ilyet én nem bírok tenni. Uram, soha nem gondoltam, hogy ilyet tegyek. De nem tudsz más tenni, mert Isten szeretete vonz. Amikor én először mentem gyülekezetbe, ugyanezt éltem át. Hogy kerülök én ide? Soha nem akartam templomba menni, soha nem akartam gyülekezetbe járni. De egyszerűen olvastam a Szentírást, és Isten szeretetével találkoztam, és ez volt az, amely megváltoztatta az én életemet. Legyen ez nektek a szívetekre vésve. Legyen ez nektek a vezér igétek. 1 János 4:9 Jegyezzétek meg nagyon ezt a számot. 1:4:9 Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egy szülött fiát küldte el Isten a világban, hogy éljünk általa. Legyen ez a vezér igétek. Gondolkozzatok ezen, és bármikor kétségetek van afelől, hogy Isten nem szeret titeket, vagy elfordult tőletem, azonnal nyissátok ki a Szentírást, és olvassátok el ezt az igét. Ezért van a karácsony, ezért ünnepeljük a karácsony, Isten szeretetét, Isten megbizonyító szeretetét, Isten szeretetéről való bizonyosságot ünnepeljük. Lehet, hogy most úgy gondolod, betelve a szeretettel, ajándékok között, családok és testvéri társaságban, hogy ezek a gondolatok nincsenek közel hozzád. De vége lesz egyszer a karácsony. Vissza kell menni majd dolgozni, és lesznek nehézségek, és lesznek kudarcok, és a sátán majd fog jönni, és ezt a biztos alapot próbálja meg elsőként megrendíteni az életedben. Vajon tényleg téged is szeret Isten? Fel lehet mutatni? Igen. Szeret Isten, ő mondta, kijelentette, és onnan látom, hogy elküldt az ő fiát. Ezt ünnepeltem karácsonykor. Legyen boldog karácsonyodok.